Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy hónapos távollét után ismét nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Megint bebizonyosodott az, hogy mennyire naív vagyok. Ugyanis amikor a pihenő szabadságom időszakát a vélhetően nyári politikai uborka szezon idejére ütemeztem be, de ha emlékezetem nem csal, akkor az utóbbi három évben nem volt ilyen, mindig a nyári vakáció idején robban ki valamilyen hangzatos botrány. Ezúttal a román diaszpora által szervezett és mai napig tartó botrány által övezett a kormány ellen irányuló augusztus 10-i tiltakozás borzogatja a kedélyeket. A kabinet által kihirdetett mini vakáció sem tudta ezt a botrányt és annak utó hullámait elsimítani. Csupán erősségét sikeredett valamelyest csökkenteni. Ezzel a témával kapcsolatosan jelent meg a maszol.ro honlapon egy átfogó interjú. Mi a bukaresti tüntetések tétje? Kustán Magyari Attila, Székely István politológussal beszélgetett a témakörről, arról, hogy mit akarhatnak a tüntetők, és mit akarhat a kormány. Elolvasva a vélemény nyilvánítást, több érdekes pontot is találtam. Így hát megkerestem Székely István politológust, az RMDS társadalom szervezésért felelős ügyvezető alelnökét, akitől interjút kértem, és mivel, hogy fontos elfoglaltsága van az adás időtartama alatt is, ezért a kora délutáni órában rögzítettük a következő interjút, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok a továbbiakban a mai szabadság utáni első naprakész műsorban. Tisztelettel köszöntöm tehát Székely István politológust, az RMDS ügyvezető alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A Maszol honlapon olvasható egy átfogó interjú önnel, amelyet Kustán Magyari Attila készített, és amelyben részletesen kifejti a véleményét mindarról, ami az augusztus 10-i tüntetéssel kezdődött, és mai napig is tart. Tehát mi lehet a célja a szervezőknek, és miért mondhatni úgy, hogy a külföldön élő románok nyakába varták ezt az újabb tiltakozó megmozdulást, mert azt köztudott, hogy korábban azért idehaza is voltak ilyen jellegű tiltakozó akciószervezések. Tehát mi a céljuk a tiltakozóknak jelen pillanatban 2018. augusztus 10-től errefele?
Én úgy gondolom, hogy a tét az a jövő évi elnökválasztás, hiszen azt láttuk az elmúlt másfél évben, hogy az államelnök nagyon nagy mértékben akadályozni tudja a parlament, tehát a törvényhozás, illetve a kormány tevékenységét. Tehát erre az elmúlt években azért ilyen mértékben nem volt példa, talán még Basescu esetében sem, hiszen ő azért államelnökként uralta nagyon gyakran a többséget is. Most pedig azt látjuk, hogy az államelnök gyakorlatilag mindent megvétóz, alkotmányossági kifogással él, vagy megfontolással visszaküldi a parlamentnek, és ez egy olyan helyzetet alakít ki, hogy az alkotmányjogi hatalmánál lényegesen nagyobb politikai erőt tud felmutatni. Most kétségtelen, tehát ez én a megosztottságot nehezményezem, és nem azt a politikai alkotmányjogi leosztást, ami szerint itt azért egyféle megosztott hatalomról beszélhetünk, egyféle súlyok és ellensúlyok rendszeréről, hiszen a demokráciának épp az az egyik jellemzője, hogy nem birtokosa a teljes hatalomnak akár még a választások útján megválasztott parlament, vagy az ezáltal megválasztott kormány sem, hanem egyszerűen az látszik, hogy ez az együttműködés, ez a kohabitáció, ahogy szoktuk mondani azt a helyzetet, amikor a kormány, illetve a parlamenti többség és az állam fő más politikai oldalhoz tartozik. Ennek nincs hagyománya. Tehát nincs az együttműködésnek egy hagyománya, és azokat a tétova kísérleteket is, amelyek mondjuk a technokrata kormány idején kialakult, azokat is felülírja az a hihetetlen szembenállás, ami a politika két oldala között megfigyelhető. Most ez értékeli fel az államelnök választást, hiszen a kormány többség, tehát Drágnyáik is számára is teljesen egyértelmű az, hogy az államelnök egy nagyon jelentős birtokosa a politikai hatalomnak, és ők akkor az ők hatalmuk akkor mondható teljesnek, vagy legalábbis a politika szempontjából teljesnek, hogyha az elnöki hatalmat is megszerzik maguknak.
Miért kellett pont erre a pillanatra várni? Vajon lehet összefüggés abban, hogy köztudottan az egyre növekvő külföldön dolgozók száma az tehát bővül mindenképpen, és ilyenkor szoktak nyári szabadságra hazatérni. Lehet-e összefüggést látni a két dolog között, és mennyiben tartja azt valósnak, amit ugye már sajtóhírekben is az érintettek felfújtak, hogy ugyebár a civilizálatlan, az ultrák, a labdarúgó szurkolóknak a is jelentős szerepük volt ebben a politikai tiltakozásban, tehát lehet-e a kettő között összefüggés látni, vagy csak tényleg a külföldön dolgozók elégedetlensége nyilvánult meg azért, hogy nekik hazájuktól távol kell boldogulniuk?
Kétségtelen ez egy összetett kérdés. Ami látszik az, hogy most már lassan 10 éve, ugye, hiszen a román állampolgárok tömeges külföldi munkavállalása az 2007-re vezethető vissza, 2007-es Európai Uniós csatlakozásra. Azóta az látszik, hogy a jobboldali szavazók, vagy pontosabban a jobbra szavazók vállalnak sokkal nagyobb mértékben munkát külföldön, és ez nagyon érzékenyen érinti a jobboldal szavazóbázisát, országon belüli szavazóbázisát, hiszen bármennyire lehetővé tették a külföldiek választásokon való részvételét, azért a külföldön a választáskon résztvevő személyek aránya messze-messze elmarad, még attól a 40%-tól is, ami Romániában az utolsó választásokon részvétel szempontjából megfigyelhető. Tehát igen, ez a 2,5-től egészen 4 millióig sokféle számmal leírható külföldi munkat vállaló réteg, ez elsősorban a jobboldal szavazóbázisa, és számára azért fontos ugye ezeknek a személyeknek a haza látogatása. Ne felejtsük el ugye, hogy boldogasszony az a román kultúrában ez egy a hazatérésnek egy kiemelt szerepe. Most innentől kezdve igen, azt látjuk, hogy felszeretnének építeni egy ilyen kettősséget, tehát egyrészt van Drágnyá, a baloldali, a kommunista gyökerű PSD, aki elsősorban a közigazgatásban dolgozókra alapozza hatalmát, illetve az államtól függőkre, tehát a segélyen levőkre, a nyugdíjasokra, azokra a személyekre, akik a valamilyen formában az állam újra elosztó szerepében érdekeltek. Ugye a másik tábor pedig hát főleg nagyvárosi, itt jön be az, hogy az a nagyvárosi, aki éppen a baloldal rossz kormányzása miatt kellett elhagyja a hazáját, és méltatlan körülmények között nyugaton vállal munkát, De ez az ország akkor is jelentős mértékben ezeknek a személyeknek a hazautalt összegeiből működik. Most ugye erre rá lehet húzni a jó, a rossz, a jó szavazótábor, az előremutató szavazótábor, a retrográd, a múltban élő szavazótábor, akitől nem lehet előre menni. Ugye ez egyféle, hát sajtóban is tetten érhető, kommunikációban is tetten érhető kísérlet arra, hogy itt a jobb oldal tematizálja a szavazótáborok összetételét. Most egy másik logikája ennek a történetnek, az megint az elnökválasztáshoz kapcsolódik. Tehát ugye az elnökválasztáson, az utolsó elnökválasztáson azt láttuk, hogy a második fordulóban Johannis mellett megmozdult egy addig passzív olyan 1 millió körüli szavazóréteg, és ezekkel a szavazatokkal tudott egy többséget kialakítani Johannis. Most ez a réteg általában apolitikus, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem érdekli a politika napi vonalvezetése. Általában nagyvárosi, általában fiatal vagy fiatalabb, és többségének azért anyagi gondjai sincsenek, vagy legalábbis mindennapi anyagi gondjai nincsenek. Ugye szakirodalom ezt úgy szokta leírni, hogy a posztmateriális értékek által jellemezhető réteg, tehát akkor bejön ugye a környezetvédelem, bejön az emberi méltóság, és bejön több olyan összetevő, ami azért nem azzal kapcsolatos, hogy mit teszünk holnap az asztalra. Na most Johannis tudatában van annak, hogy neki csak abban az esetben van esélye a jövő évi elnökválasztás alkalmával, ha ezt az egyébként politika iránt kevésbé érdeklődő réteget el tudja vinni az urnákig. Ennek a rétegnek a másik sajátossága az, hogy ha baj van, ha úgy látja, hogy szükség van rá, ha úgy látja, hogy ő is kell ahhoz, hogy rendbe menjenek a dolgok, abban az esetben meg tud mozdulni. Tehát ugye ilyen volt az elnökválasztás második fordulója, elnökválasztás első fordulójában nem vett részt, és utána a két heti, emlékezzünk vissza, főleg a külföldi szavazókörökben történt visszaélések, vagy visszaélések látszatát viselő dolgok azért arra késztették ezt a réteget, hogy megmozduljon. Most is ez a cél, és ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy a kormány oldal, és hát itt azért jobb hián Johannis táborát próbálom ezzel leírni, a kormány oldal érdeke ennek a szavazó rétegnek a karbantartása és az átmozgatása a következő évi választások tekintetében.
Akár azt is mondhatjuk, hogy erre idejében felkészült a már újabb mandátumot vállalni úhajtó Klaus Johannis, mert hogy ugyebár 10 évvel ezelőtt már volt egy ilyen egyenesbeli összecsapás, amikor a szociáldemokraták elnökjelöltje már győztesként ünnepelt, s reggelre kiderült, hogy mégsem
ügyett. Így van.
De már most az köztudott, hogy az utóbbi időben az államelnök és a kormány között enyhén szólva nem túl jó a viszony. Lehet-e azt állítani, hogy a Szociáldemokrata Párt és akár annak elnöke Liviu Dragnea már a tüntetés lezajlása előtt megijedt ettől a tiltakozó megmozdulástól, mert hogy eléggé kemény karhatalmi beavatkozás történt az augusztus 10-i pénteki napon, amely aztán körbejárt az egész világot, és hát azóta sem egészen tisztázott, hogy konkrétan hány sértettje van, viszont akár nemzetközi botrány is lehet belőle, mert ugye már ártatlan izraeli turistákat is meg reguláztak a csendőrök. Tehát ilyen tekintetben, hogy látja, megijedtek a hatalmon levők ettől a tüntetéstől?
Tehát én először Johannis álláspontjának élesedésével kezdeném. Ugye Johannis a saját szavazótábora szempontjából azért elkövetett néhány hibát, bár azért alkotmányjogilag azt kell mondanom, hogy nem volt hiba. Tehát Johannis végül is az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően leváltotta a korrupciaellenes ügyészség főügyészét, ugye, amit a saját szavazótábora eléggé zokon vett, hiszen ők azt mondták, hogy az államelnök nem merítette ki az összes lehetőséget a korrupciaellenes ügyészség elnökének megtartása tekintetében. A másik az, hogy ugye a három igazságszolgáltatást érintő törvényből ugye az elsőt a bíróságok szervezésére vonatkozót kihirdette, hiszen ugye többször megsétáltatták az Alkotmánybíróságon, ő kifogással élt, parlamentnek néhányszor visszaküldtetett, valóban már nem volt más alternatívája. Tehát ez is egy olyan lépés volt, ami nem tetszett a saját szavazóbázisának, és ezt a két kényszerből megtett lépését kellett valamilyen formában korrigálnia, és az élesebb hangnem, amit az elmúlt másfél-két hónapban látunk, én véleményem szerint ezzel van összefüggésbe. Tehát ezért kellett ő bekeményítsen. Ugye a másik az, hogy azért számára világos, hogy a jövő évi elnökválasztáson ő kell legyen a kormánypártok ellenzéke, hiszen a mostani parlamenti ellenzék erre megosztottsága és bénultsága okán erre képtelen. Nem is, különösebben nem is számít rá. Emlékezzünk vissza, azért volt neki mindenféle elképzelése a liberális párttal, de most azt látom, hogy egy ilyen egyszemélyes történetként gondolkozik a következő évről. Na most, ami a kormánypártokat illeti, valóban akár ijesztő is lehet, ugye gondolom, hogy azért a kormánypártok kevésbé ijedősek. Annak ellenére, hogy a történetet megpróbálják nyugaton is egyféle kormányellenes pucskísérletként eladni, én nem hiszem, hogy különösebben ijedősek lennének. Ők elsősorban erőt akartak mutatni. Ugye itt többféle elképzelés volt arra, hogy akkor most a kormány hibázott, vagy mások, mondjuk a kormány által nem ellenőrzött szervezeti egységek gerjesztették ezt a mindenféleképpen túlméretezett reakciót, amit megfigyeltünk a rendőrök esetében. Én úgy gondolom, hogy a kormány hibázott, és hát a rendfenntartás sem annak rendje módja szerint történt. Tehát ugye azért a tüntetéseknél azt látjuk, hogy általában azt a néhány főleg foci stadionokban előforduló verekedőst kiszokták emelni. Tehát igen, minden tüntetésen van egy olyan réteg, aki elsősorban a balhéért jön oda, de hát ezeket beazonosítják, kiemelik, elszigetelik, és a tüntetés annak rendje módja szerint tovább megy. Ez most elmaradt, és ezekre a rendbontásokra, ugye kordonbontási kísérlet, és talán volt ott, talán törés is, zúzás is, tehát nem világosak ezek a történetek. Ők nem azzal válaszoltak, hogy kiemelik ezeket az embereket, hanem a tüntetők összessége ellen vezették be a karhatalmat, főleg amikor elrendelték a tüntetésnek a feloszlatását. Az is látszott, hogy a tüntetés a szervezetlen, hiszen végül már teljesen zavaros, hogy ezért a tüntetésért kivállalta a felelősséget, és egyszerűen a tüntetők szervezése részéről nem voltak beépítve azok a biztonsági elemek, ami a tüntetés elfajulását megakadályozta volna. Kétségtelen, mondom, a rendfenntartó szerveknek a rendbontással teljesen aránytalan válasza. Most ezt le lehet félelemből is vezetni. Én inkább azt mondom, hogy egyféle példát akartak statuálni, meg akarták mutatni, hogy ki az úr a házban, ki a hatalom igazi birtokosa.
De már most egy ilyen tüntetés alkalmával lehet-e meneszteni a jelenlegi Dencsilla kabinettet? Mert hogy korábban, ugye már 3 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor volt rá példa, hogy a pont a kabinetnek mennie kellett. Párhuzamot lehet-e vonni a két esemény között?
Én úgy gondolom, hogy nem lehet párhuzamot vonni a két esemény között. Tehát én úgy gondolom alapesetként, hogy egy kormányt nem az utca kell megbuktasson. Tehát a képviseleti demokrácia ugye arról szól, hogy 4 évente választásokat tartunk. Itt a szavazópolgárok kifejezik politikai opcióikat, ennek következtében a képviseleti elv alapján összeáll a parlament, az megválasztja a kormányt, és mindaddig teszi a dolgát, amíg a parlamenti háttere biztosított. Tehát, hogyha vannak előrehozott választások, vagy vannak kormányváltások, az mindig arra vezethető vissza, hogy a parlamenti többséget alkotó politikai erők más gondolnak, és más többséget, más koalíciót hoznak létre. Azért gondoljuk végig, Erdélyben azért több olyan fejedelem választás volt, ami leegyszerűsödött egy olyan kérdésre, hogy ki hány katonai kísérettel érkezik a fejedelem választó országgyűlésre. Megszámolták egyes táborok katonáit is, aki nagyobb volt, az lett a fejedelem. Persze ez egy leegyszerűsítése a történéseknek, de ezzel is azt szeretném példázni, hogy nem azért kell legyen a politikai hatalom, aki az utca birtokosa. Mert akkor azt jelenti, hogy a parlamentből és a politikának a, hát mondjuk úgy, hogy demokráciában bevett szintereiről áttevődik a politikai vetélkedés az utcára, és ez óhatatlanul erőszakba torkolik. Tehát azt látjuk az utóbbi időben, ugye, hogy megindult egyféle verbális erőszak. A verbális erőszak kapcsán azért már eljutottunk az utcai erőszakhoz, és hogyha ez az utcai erőszak eredményes, tehát ha le lehet váltani utcai erőszakkal egy kormányt, akkor a következő kormányt is utcai erőszakkal próbálják leváltani, és ez pedig nem egy demokratikus módszer az ügyeink intézésének. Nem beszélve arról, hogy ugye, hogyha az utcán azért pofonok csattannak, akkor hát a dolgok rendje szerint előbb-utóbb a kisebbségek is előkerülnek, és ezért számunkra kiemelten fontos az, hogy a politikai kérdések a politikának a demokratikus intézményrendszerén belül dőljenek el, és nem az utcán, vagy valahol teljesen máshol.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tiszta Székely István, politológus, ügyvezető, alelnök, a kisebbségek helyzetéről ebben a harcban egy picivel később ejtsünk szót. Most jelen pillanatban arra próbáljunk fókuszálni, hogy a két tábornak első látásra két vezér alakja van. Ugyebár a kormány oldalon Livio Dragnea, az ellenzéki oldalon pedig újabban Klaus Johannis. Na már most ennek a két politikai személyiségnek az összecsapásából, illetve hát ahogy az előbb említette, katonáinak a számából és a harc további irányvonalából tekintve mire számíthatunk, főleg annak tudatában, hogy mintegy 10 nap múlva kezdődik az őszi parlamenti időszak, amely hát nem túl sok eredménnyel zárult július közepén, a többszöri rendkívüli parlamenti ülésszakot követően, tehát a parlamenti vakáció után. Mi lehet a törvényhozásban ennek a harcnak az eredménye? Megint megfagyhat a folyamat, és ebből maga a lakosság hogyan kerülhet ki?
Én nem gondolom, hogy az őszi ülésszak valami újat hozna a parlamentben. Itt azért az látszik, hogy Johannes az elnök választási győzelmét követően nem tudta megbontani a parlamenti többség sorait, és amíg ennek a kormánynak van egy stabil parlamenti háttere, addig nem várható változás sem a parlament napirendje tekintetében, sem pedig a kormány tekintetében. Az előbb ugye volt egy kérdése arra vonatkozóan, hogy vonható-e párhuzam a pont a kormány lemondása és a mostani kormány menesztése kapcsán. Nem gondolom, hogy párhuzam van. Elsősorban azért, mert Pontát nem az utca buktatta meg annak idején, hanem Pontáéknak egy évvel a választások előtt érdeke fűződött ahhoz, hogy ennek a választásnak a PSD ellenzékből fusson neki, és ne kormányból. Tehát ezért használták ki tulajdonképpen az utcai tüntetés sorozatot arra, hogy ezzel indokolják a pont a kormánynak a leváltását és egy technokrata kormány alakítását. De mit mondom, itt emögött elsősorban az volt, hogy az akkor vezető kormánypárt, a PSD úgy ítélte meg, hogy jobb eséllyel tud részt venni a közelgő parlamenti választásokon ellenzékben, mint hogyha a mostani kormány mulasztásait, eredményeit neki tulajdonítanák, és ez a számítása be is jött, hiszen a választásokat megnyerte. Most visszatérve a mostani parlamenthez, itt teljesen egyértelmű, hogy kulcs szerepe a Törícsánó féle vezette pártnak van. Egyes információk szerint azért sok mindent ígértek Törícsánóéknak ahhoz, hogy legyen partner egy új parlamenti többség kialakításában. Mindent az államelnöki pozíciót nem, hiszen tudjuk, hogy ő is szeretne államelnök ki választásokon részt venni, hiszen az Johannesnak van fenntartva, de emellett úgy tűnik, hogy bármit hajlandóak lennének beáldozni. Tehát ilyen szempontból Törícsánó van hatalmi helyzetben, döntési pozícióban, de én úgy gondolom, vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy ez a kormánykoalíció azért kitart még egy ideig. Ugye január 1-énél nagyon fontos elem az, hogy Románia látja el az Európai Unió féléves elnöki pozícióját, tehát az elnökséget Románia adja. Ez azt jelenti, hogy egy kitüntetett figyelem kíséri a mostani belpolitikai történéseket, és külföldről azért nagyon gyakran megfogalmazzák azt a félelmet, hogy hogyan fogja Románia ellátni egy Brexittel, gazdasági válság előszelével és mindenfélével terhelt Európai Unió elnökségét, hogyha a saját országában nem képes dőlőre vinni egy látszólag azért kisebb fajsúlyú kérdést. Ugyanakkor az is látszik, hogy ez a fél éves mandátum azért egy kiemelt láthatóságot biztosít az államelnöknek, aki az Alkotmánybíróság döntése értelmében is a külpolitika letéteményese. Tehát ilyen szempontból egyféle előnyt élvez Johannis abból kifolyólag, hogy Románia látja el az EU elnökséget egy fél évig. A másik oldalon ugyanakkor azt látjuk, hogy a PCD nagyon egyértelműen építkezik a területeken, nagyon erős pártszervezete van, és egy tudatos építkezést folytat szavazóbázisa tekintetében, gondolok itt a közalkalmazottakra, és itt az ismételt fizetésemelés, béremelés a közszférában, illetve a közalkalmazottak számának indokolatlanul magasan tartása is ebbe az irányba mutat. A másik elem ugye az az államtól függőek, és itt azért gondoljunk a falvak népére, a rurális lakosságra, az egykori TSZ nyugdíjasokra, és hát azokra a személyekre, akik úgy is mondhatjuk, hogy a rendszerváltás vesztesei. Ők, ha nem is a PCD-től, mint pártól, hanem ők a hatalomtól várják a sorsuk jobbára fordulását, és az elmúlt 29 év okán azért ebbe az országba a hatalom az mindig a PCD lesz. A kisebb településeken, függetlenül attól, hogy most éppen milyen színezetű kormány van, mindenféleképpen a hatalmat a PCD, a valamikori kommunista párt utódpártja fogja képviselni.
Csak hogy úgy tűnik, hogy a szociáldemokrata párton belül is igencsak fontos feszültségek tapasztalhatóak. Megeheti saját kormányát a PCD ismételten immárom harmadik alkalommal?
Véleményem szerint nem, hiszen amiért összezár a mostani kormány, az elsősorban a hátra levő további két igazságügyi törvénynek az elfogadtatása, átvitele, kihirdetése. És én úgy gondolom, hogy ezek a PCD-n belül tetten érhető hatalmi harcok, vagy a különböző táboroknak a kötérhúzása elsősorban akkor eredményezhet valamiféle pártszakadást, vagy valamiféle átrendeződést a pártban, hogyha ez az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvények elfogadtatása lezárul. Számomra is világos, és hát gondolom a PCD vezető tisztségviselőinek is világos az, hogy azért a mostani elnökkel nehéz lesz még egyszer választást nyerni, hiszen az ő neve egybefonódott ugye az utca hangja szintén is, vagy a követelések szintjén is egy korrupt vezetéssel, akitől mindenféleképpen meg kell szabadulni, és aki úgy próbálja kibújni az igazságszolgáltatás megérdemelt büntetése alól, hogy törvényeket módosít. Na most én úgy gondolom, hogy a politikai logika azt követeli, hogy hagyják, hogy Drágnyá végezze el azt a munkát, amit a szociáldemokrata párt döntő többsége szerint el kell végezni, és utána egy vezéráldozat kapcsán lehet a következő választásokra gondolni. Tehát úgy gondolom, hogy a mostani szociáldemokrata párton belüli feszültségek láthatóak, de ez nem eredményezi a mostani pártvezetés bukását mindaddig, amíg az igazságügyi törvények nincsenek elfogadtatva.
Az sem vezethet célra ilyen tekintetben, hogy Klaus Johannis az ellenzéki pártok összefogására szólított fel. És akkor itt kicsit kitérnék a magyarországi ellenzéki felszólításra, amely egyáltalán nem járt sikerrel a tavasszal lezajlott országgyűlési választások kapcsán. Tehát ugyanaz lehet a sorsa a romániai ellenzéki összefogásnak is, mint a magyarországinak?
Most én úgy látom, hogy az ellenzék nagyon megosztott. Nem a céljai tekintetében, ugye, hogy a PCD-nek és Drágnának mennie kell, ebben egyet értenek. Ezen túl szinte semmiben nem értenek egyet. illetve még addig se jutottak el, hogy megbeszéljék azokat a kérdéseket, amiben nem értenek egyet. Tehát ugye mondhatnám azt, hogy az ellenzéki pártoknak nincs egy jövőképe, de hát még el sem jutottak addig a felismerésig, hogy szükséges egy egységes jövőkép, szükséges egy egységes program arra vonatkozólag, hogy mit teszünk másképp az oktatásban, mit teszünk mást az egészségügyben, mit teszünk mást az infrastruktúrális fejlesztésükben, abban az esetben, ha mi leszünk kormányon. Ez az egyik szempont. A másik szempont az, hogy azért vannak eltérő érdekek ugye az ellenzéki pártokon belül. Vannak olyan pártok, például a Csolosféle pártkezdeményezés, amelyik hónapról hónapra erősödik. Nekik például nem érdekük egy mostani pozíciójuk alapján egy valamiféle választási szövetséget kötni. Most Johannis szempontjából nagyon egyértelmű, ugye, hogy miért hirdet ő ellenzéki együttműködést. Tehát ugye államelnökként őt köti egyféle pártok feletti lebegés, egy pártok feletti pozíció, hiszen ugye az alkotmány értelmében azért klasszikus értelembe vett pártpolitikát az államelnök nem folytathat, mind ahogy nem lehet egy politikai párt tagja sem. Ugyanakkor fontos, hogy ő úgy jelenjen meg, mint az, aki katalizálja a pártoknak az együttműködését, aki megjeleníti az egységes ellenzéki oldalt, hiszen a közvélemény ezt a szerepet várja el tőle.
Feltevődik a kérdés, és talán jogosan a beszélgetés elején említett interjúban is kitérnek rá, hogy ilyen feszült jelenlegi helyzetben mi lehet az RMDS szerepe. Lehet-e nevető harmadik a két fél összecsapása kapcsán?
Én úgy gondolom, hogy nem. Az RMDS-nek azért mindig a kiszámíthatósága fontos. Fontos az, hogy a politikai játszmák a demokratikus intézményrendszer keretén belül folyanak. És azért azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékben romlik a politikai közbeszéd minősége. Hát ugye az a kevés betűs szó, ugye, ami hónapok óta meghatározza a politikai közbeszéd az ellenzéki oldalról, hát azért az sok mindent elmond a romániai politikai kultúráról, még akkor is, hogyha ugye vezető értelmiségiek azt mondják erről, hogy ezzel a szociáldemokrata párttal olyan nyelven kell beszélni, hogy ő is megértse. Tehát azt látjuk, hogy a sajtó folyamatosan gerjeszti ezt a szembenállást. Ugye a mostani tüntetések, hát az egyik oldalon az egy kormányellenes pucskísérlet volt, a másik oldal pedig azt hangoztatta, hogy ez egy közelgő katonai diktatúra bevezetésének a főpróbája. Tehát folyamatosan szítják ezeket az indulatokat, ezek az indulatok pedig óhatatlanul ugye verbális agresszióvá, majd utcai agresszióvá fognak fajulni, és ekkor általában előkerülnek a kisebbségek. Emlékezzünk vissza, pont a kormány ellen is az volt a legfontosabb vád, hogy pont a kormány engedett, vagy engedni óhajt az RMDS nyomásának a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem kapcsán. Ha formálisan nézzük, akkor az ürügy a pont a kormány megbuktatására, azaz magyaroknak tett engedmény volt, és kezd kialakulni egyféle konszenzus is a román pártok tekintetében, és ez a konszenzus pedig nem jó a kisebbségeknek. Tehát az RMDSZ is, hát nem az RMDSZ érdeke, mert az RMDSZ érdeke az a magyarok érdeke. Az tulajdonképpen azzal foglalható nagyon egyszerűen össze, hogy a mindenkori érdekünk a politikai viták demokratikus keretek között tartása, és hát a képviseleti demokráciának az éltetése. Igen, ebben nem fér bele az a tüntetés, aminek az a célja, hogy elkergesse a kormányt, de ugyanakkor nagyon fontosak ezek a tüntetések, hiszen ez egy véleménynyilvánítás, egy politikai véleménynyilvánítás, ami annak demokratikus formái között teljesen legitim, és hát egy öntudatos polgárnak a politikával kapcsolatos megnyilvánulásaként értelmezhető.
Csak hogy felmerül annak a kérdése, hogyha ez az iszapbirkózás az fokozódik, akkor mindkét oldalon levő politikusok bevetik a nacionalista fegyvert. Ugyebár az ellenzék részéről ezt már tapasztalhattuk, de hogyha áttér a hatalmi politikai tábor is erre a hangvitelre és tetre, akkor elég nehéz helyzetbe kerül a két, a frontvonal kellős közepén álló RMDSZ, és amúgy az egész erdélyi magyar kisebbség. Van-e esély rá, hogy ezt ki lehet védeni? És azt is figyelembe véve, hogy ugyebár közeledünk, akárhogy is még nyári időszak van a december 1-i dátumhoz.
Én úgy gondolom, hogy meghatározó módon ez nem az RMDSZ-től függ. Az RMDSZ-nek a feladata egyértelmű ebben az évben és ebben a politikai helyzetben. Továbbra is egy elvi politizálást kell folytasson, azokat a törvényeket, amivel egyetért és amit a demokrácia szempontjából tovább lépésnek tart, azokat szavazza meg, a többieket utasítsa el, úgy, ahogy nem szavazta meg az RMDSZ ugye a büntető eljárás módosítását sem, ugyanakkor mindig próbáljon partnerséget, párbeszédet mindkét politikai tábor irányába, és itt azért nagyon fontos a román vezetőértelmiségiek megszólítása, vagy akár a civil világ megszólítása is. Legyen befogadó, legyen partner egy olyan dialógus beindításához, ami elsősorban nem az elmúlt 100 évnek az értelmezéséről szól, ez nem a politika feladata, ezt hagyjuk meg a történészeknek, de a következő 100 évről való beszélgetést valamilyen formában be kell indítani, hiszen mi is kárát látjuk annak, hogyha ez az ország nem rendelkezik jövőképpel, és már azért Európai Unión belül egy olyan jövőképpel, amelyikben a kisebbségek is megtalálják saját jövőjüket, saját boldogulásukat.
Csak hogy legyen fogadókészség a másik oldalról, bármilyen oldalon is áll a politikai palettán ezen nemes kezdeményezések tekintetében. Tisztelt Székely István, nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem önnek a beszélgetést, és nagyon meghitt estét kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget.